múlt hét ír, hogy Rupert Murdoch, ausztrál média mogul, bejelentette, hogy fizetősé tenni a The Times, a The Fox News és a The Sun internetes oldalakat. És hát rögtön meg is jelent egy másik hír, ami erre ráerősített, ez a Axel Springer hír, hogy ők is megpróbálják fizetősé tenni az oldalaikat. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle trendnek vagyunk a kezdetén, vagy hát lehet, hogy nem ezt mondja, majd Vértes János, az Advertikum elnöke, illetve a Prim.hu főszerkesztője fogja elmondani. Egy új trendnek vagyunk az elején, vagy ez csak egy halovány próbálkozás?
Ez elég régi trend, mert már jó néhányszor próbálkoztak fizetésé tenni az internetes tartalmakat. Az egyetlen gond, hogy amíg az interneten megkerülhető ez a fizetés, vagyis találunk ugyanolyan forrást, ugyanolyan hiteles forrást, amelyik ugyanazt a hírt eljutatja hozzánk, addig biztos, hogy senki nem fog fizetni a hírért. És sajnos az internet, mármint a tartalomszolgáltatók szempontjából mondom, hogy sajnos a felhasználók szempontjából szerencsére, az internet ilyen, hogy majdnem mindig megtalálható a hír, majdnem mindig megtalálható egy másik forrás is, amelyik ugyanolyan értékű, sőt, sokszor ugyanazt a hírt tolmácsolja számunkra. Ezért sokan szkeptikusak ezzel a tervvel kapcsolatban. Mindig lesznek olyan források, amelyek megkerülhetetlenek, ám ezek a források elsősorban azok a hírforrások, amelyek pénzügyi döntésekhez adnak segítséget. Tehát el tudom képzelni, hogy egy nagyon ritka gazdasági heti lap, egy Financial Times vagy egy Economist, amelyik tényleg döntéshozó híreket hoz olyan döntésekhez, amelyek esetleg dollármilliókat jelenthetnek, megéri azt a néhány dollárt, hogy kifizessem a hírért, de valószínű, hogy egy napilap hír, vagy egy ilyen karambolokról szóló hír, az soha nem fogja elérni azt az inger küszöböt, hogy ezért valaki fizetni legyen hajlandó.
Márpedig ugye ebben a listában, amit most felsoroltam, hogy miket tenne fizetőssé, mert benne volt a The Sun is, ami egy kifejezetten bulvár oldal, tehát te azt mondtad, hogy ez bukásra van ítélve?
Én azt mondom, hogy kipróbálhatja, de jelentős mennyiségű olvasót fog veszteni. Ma úgy gondolja, hogy egyre kevésbé kár a látogatottságért, illetve az olvasókért, mert egyre többen blokkolják az online hirdetéseket, és ezért az a modell veszélyben van, sokan úgy vélik, hogy az a modell veszélyben van, hogy a hirdetés megjelenítéssel fizettetnek a tartalomért. Ez tényleg nagy veszély, nem azért, mert hatástalan a hirdetés, ahogy más vitákban ez felmerült, hanem inkább azért, mert tényleg egyre többen blokkolják a hirdetést. Magyarországon is ismert adat, hogy a Firefox nagyon népszerű, mert ebbe beépített hirdetésblokkoló van. Itt az Advertikumnál végeztünk kutatásokat, hogy hányan blokkolják a hirdetéseket, és bizony már 15-20% felett van, de ha azt még hozzátesszük, hogy az internetezőknek egy nagyon jelentős százaléka blokkolná, ha tudná, hogy hogyan kell, és erre is volt válasz, akkor azt kell mondanunk, hogy az internetezőknek több, mint a fele blokkolná, vagy blokkolja a hirdetéseket. Ez egy rossz hír a tartalomszolgáltatóknak, hiszen ez a tartalom előállítás forrása, és nagy gond az, hogy akkor mi legyen, és itt jelentkezik ez az alternatíva, hogy esetleg a fizetős hírek legyenek az alternatíva. Mi más lehetőséget látunk, ezért megpróbáltunk olyan fejlesztéseket elvégezni, amelyek valamilyen módon korlátozzák a blokkolás lehetőségét, és ezekkel a fejlesztésekkel próbálunk segíteni a tartalomszolgáltatókon. A kutatásaink ugyanis azt bizonyítják, hogy egyetlen egy dolgot utálnak jobban a hirdetésnél az internetezők, ha fizetni kell a tartalomért. Tehát azt még kevésbé hajlandók, inkább elviselik a hirdetést, azzal együtt, hogy be kell látni, a hirdetéseket is nagyon utálják.
Mondtad ezt a 15-20%-ot, tehát ugye ennyien tiltják most körülbelül ugye Firefox-szal, illetve hát egyéb módokon. Ez a felugró ablakokra vonatkozik, vagy az összes hirdetése teljes mértékben?
A 15-20% az összes hirdetése, a felugró ablakot jóval többen. Tehát azt körülbelül jelenleg az internetezők 40%-a blokkolja. arra a kérdésünkre, hogy blokkolja-e valamiképp a hirdetést, 40% válaszolt, hogy igen. És azt már mérési adat támasztja alá, hogy ebben benne voltak a felugróablakok is, és az összes hirdetést azt egy 15-20% blokkolja. 40% mondta, hogy valamilyen blokkolást alkalmaz, és még egy 30%, tehát összesen 70, tehát még egy 30% tette hozzá, hogy blokkolná, hogyha tudná, hogyan kell, hiszen mi tényleg egy internetes panelen végeztük ezt a felmérést. Nagyon sok amatőr internetező, tehát aki esetleg nem tudja, hogy egyre kevésbé kell ehhez valamiféle szakértelem. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha együttműködnének a tartalomszolgáltatók, a hirdetők egy kicsit abban, hogy ne utálják meg az internetezők a hirdetéseket. Ehhez különböző módszerek vannak. Annak idején, amikor az Index formailag megújult, akkor igyekezett kevésbé teletömni az oldalait hirdetéssel. Egy másik módszer az, hogy minél inkább a felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket raknak az ő oldalára, tehát amikor ő nézi azt a tartalmat. Ezekkel el lehet érni, jól targetált, jól célba juttatott hirdetésekkel, hogy hatékonyabb is legyen a hirdetés, és kevesebb indulatot váltson ki, és inkább elfogadják a felhasználók a hirdetést annak, ami, vagyis hogy ez a tartalom előállítás ára.
Mit nevezünk egyébként hatékony hirdetésnek, mert ugye most jelent meg az Advertikumnak ez a statisztikája, ami bemutatja, hogy egy átlagos hirdetésre mennyien kattintanak, és hát egy elég nagy vita bontakozott ki egy levelező listán, ahol rajta vagyok, hogy ez hihetetlenül alacsony átkattintási értékek vannak. Szóval mit tekintünk hatékonynak?
Nyilvánvaló, hogy hatékony hirdetés az, amelyik akciót eredményes, és aminek eredményeképpen el tudom adni azt az árut, amit hirdetek. Ehhez még a kattintás is kevés, ehhez az kell, hogy vásároljon vagy regisztráljon, tehát amit hirdetek, annak az célba jusson. Ez külön mérhető. Léteznek ilyen csúnya szóval mondott post-click, post-view analízisek, vagyis amelyek attól függetlenül, hogy kattintottak-e vagy nem, megállapítják, hogy a hirdetett oldalra visszatér-e a felhasználó egy bizonyos időn belül. Mondok egy példát, ha én azt hirdetem, hogy repüljön olcsón mondjuk a KLM légitársasággal New Yorkba, és én nekem eszem ágában sincs New Yorkba repülni, akkor nyilvánvaló nem kattintok, nem vásárolok, nem történik semmi. Ám 2 hét múlva kiküld a főnököm New Yorkba, és keresem a megoldást, hogy tudnék minél olcsóbban elrepülni, és eszembe jut, hogy mintha én láttam volna egy hirdetést, most akciós áron elrepülhetek. Ekkor bemegyek a KLM oldalára, és teljesen látszólag, teljesen független a hirdetéstől, esetleg ott megrendelem az akciós jegyet. Na most ez az, amit szintén tudunk mérni, tehát hogy látta az illető a hirdetést, és 1 héten belül vagy 2 héten belül bement arra az oldalra, és valamilyen akciót kezdeményezett, vagyis mondjuk eljutott, ezt úgy lehet mérni, hogy van valami beépítési kód azon az oldalon is, hogy köszönjük a vásárlást, tehát eljutott arra az oldalra, hogy köszönjük a vásárlást, történt egy akció, és valószínű, hogy ebben az akcióban ez a hirdetés is szerepet játszott. Amit nagyon nehéz mérni, hogy a sokféle hirdetési hatás közül, tehát hogy láttam én ezt óriás plakáton is, láttam a tévében, láttam a weben is, melyik az, amelyik domináns volt, és végül is minek a hatására vettem meg a jegyet, ezt igazság szerint egy újfajta hirdetési bevétel elosztással lehetne elérni, tehát hogyha én az akciót próbálom díjazni, az mindenképpen egyébként egy korszerűbb fizetés a hirdetésért, mint amikor csak a megjelenítést díjazom. Ha én az akciót próbálom díjazni, akkor az akcióból származó pénz vagy jutalék elosztását is meg kell valahogy valósítanom, hiszen feltétlenül különféle reklámok között oszlik meg az a pénz igazságosan, nem csak az online reklám, hanem mások is hatottak az illetőre.
Na jó, de azért azt a listát, hogyha megnézzük, akkor tényleg ilyen 0,0, nem tudom hány százalékos átkattintásokat lehet látni. Tehát mondjuk a média oldaláról nézve, hogyha elterjed az, hogy átkattintás alapon kapja a bevételeit a reklámokból, akkor nagyon-nagyon kevés reklámbevétele lesz, és akkor mégiscsak felmerül az, amiről az elején beszéltünk, hogy na akkor honnan lesz még bevétel.
Igen, a 10% az valóban egyszerűen egy idő után az ugyanolyan típusú reklámokkal szemben immunissá válik a néző. Ma már egy ilyen úgynevezett 4x60 pixeles csíkreklámot, ilyennek helyet se teremt már senki az oldalán, mert ezen reklámokkal szemben annyira immunis a látogató, hogy soha nem kattint szinte, akármi a tartalma. Mindenképpen kell találni új eszközöket, új módszereket, lehetőleg nem idegesítő módszereket, és azért például, amikor a Google-ben vagy más keresőrendszerekben a tartalomhoz, vagyis ahhoz, amit én keresek, ahhoz igazodó hirdetések jelennek meg, vagy másutt a tartalomhoz igazodó hirdetések jelennek meg, vagy netán nem a tartalomhoz, hanem az illető felhasználóhoz igazodó hirdetések jelennek meg, akkor azért jóval nagyobbak ezek az arányok. Sajnos ma még az ügynökségek is kevéssé alkalmazzák ezeket a lehetőségeket, amelyek megvannak az online világban, de rögtön hozzáteszem, hogy azt, hogy hányan, és most idézőjelbe teszem, kattintanak át mondjuk egy óriás plakátról, azt egyszerűen nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy egy óriás plakátot, azt tudjuk statisztikai alapon, hogy azon a sarkon elmegy hetente 400 000 ember, és van egy ilyen statisztikai információm az úgynevezett edge számról, vagyis hogy hányan látták, de azt, hogy ott hányan kattintottak, vagyis az az óriás plakát, az végül is hány vásárlást eredményez, arról semmi információm nincs. Az online reklámban legalább van egy olyan információm, hogy ez most alacsony. De éppen azért, mert mérhetem, eszközeim is vannak arra, hogy javítsak a kreatívon, javítsak az elhelyezésen, javítsak a célközönségen, tehát folyamatosan mérni tudom, és folyamatosan egyre hatékonyabbá tudom tenni a reklámot. Ha ez a szakma, hogy kialakult az úgynevezett sem SEO divatos téma, tehát hogy a keresés optimalizálás, hogyha kialakulna a másik oldalon a hirdetés optimalizálás, vagyis hogy tényleg a hirdető fejével gondolkozva, de ugyanakkor a látogató fejével is gondolkozva optimalizáljam a hirdetés hatékonyságát, akkor egyértelműen javulhatna a média bevétele is, javulhatna a hirdetőknek és az ügynökségeknek is a bevétele, mert hatékonyabb hirdetés produkálnak, és én nem állítom, hogy az online világ az sokkal hatékonyabb, de azt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy az online világban mérni lehet a hatékonyságot, ellentétben az egyéb hirdetési formákkal, és ezen mérés következtében fokozni lehet a hatékonyságot, ha odafigyelünk erre. Én ezt nevezném az online reklám előnyének az egyéb reklámokkal szemben.
Véletlenül sem szeretnék reklámellenesnek tűnni, hiszen nem vagyok az. Viszont azért ezt a média oldaláról, hogyha nézzük, ugye mondtad, hogy azért minél kisebb átkattintás van, annál kisebbek a bevételek. Az átkattintásoknak az ára is nagyon alacsony, meg hát a hirdetőnek is valahol az az érdeke akkor, hogy ne kattintson át, hiszen az óriás plakát jellege az megvan annak a bannernek. Tehát valahol azt látom, hogy a tartalomszolgáltatók előbb-utóbb ilyen fognak halni, ha ez a trend folytatódik.
Ez mutatja, hogy nekik is érdekük, hogy elérjék, hogy hatékonyabb legyen a hirdetés, tehát nekik is érdekük, hogy együttműködjenek a hirdetővel, hogy ne csak az óriás plakát hatás érvényesüljön, hanem valóban kattintsanak, valóban akció legyen a hirdetés eredménye alapján. Tehát, hogyha egy médium azt mondja, hogy keresem együtt a hirdetővel, hogy hogyan lesz hatékonyabb a hirdetése az illetőnek, akkor ezen a médiumon az a hirdető nagyobb örömmel és előszeretettel fog hirdetni, hiszen több terméket ad el. A hirdetőnek nem az az érdeke, hogy csak az óriás plakát érvényesüljön, a hirdetőnek az az érdeke, hogy egységnyi reklámköltésre minél nagyobb vásárlás jusson. Ezt kell a tartalomszolgáltatónak vele együtt optimalizálni, úgy, hogy közben ennek révén minél nagyobb reklámköltésre buzdítsa a hirdetőt. A hirdető akkor nem hirdet többet, és akkor nem költ többet reklámra, ha ennek nincs eredménye. Hosszú évtizedek átlagában kimutatható, hogy valahol a termékek árbevételének a 4-5%-a nagy átlagban mindig marketingre megy el. Ezen nem változtat az online világ se, itt azon lehet változtatni, hogy nyilvánvaló állandóan keresik a hatékonyság irányát, hogy minél hatékonyabban költsem el. Az a híres Ogilvy mondás, hogy a reklám fele mindig kidobott pénzt, csak nem tudjuk melyik fele, az ma is érvényesül, de talán az online világban kapunk válaszokat arról, hogy melyik fele, és ennek révén csökkenthetjük a kidobott pénzt, és növelhetjük a hatékony pénzt.
Összefogást említettél az előbb, ugye a tartalomszolgáltatók és az ügynökségek hirdetők oldaláról, de most őszintén látsz erre esélyt, hogy összefognak? Mert azért itt most szűnt meg például ez a Mohi, ugye, amikor megosztották, hogy hogyan alakult a reklámbevétel.
Az összefogás nem feltétlenül ilyen egyesületek és szövetségek formában nyilvánul meg. Az összefogás megnyilvánulhat abban is, hogy egy étterem elmegy valamelyik tartalomszolgáltatóhoz, és közvetlenül felad egy hirdetést, és hirdet, és egy idő után mind az a tartalomszolgáltató, mind az étterem együtt keresi, hogy hogyan lesz hatékonyabb a hirdetés, és abban a pillanatban mind a kettő jobban jár. Én mindig azt mondtam, hogy az összes ilyen szerződés, megállapodás, amelyikbe mindenféle jogi biztosítékokat ragnak, nem ér semmit akkor, ha nem az érdekek mentén alakul ki az együttműködés. Az érdek az mindennél jobban szabályoz. Ha nekem is az az érdekem, meg a szerződéses partneremnek is, és ezek az érdekeknek az eredője egy irányba mutat, akkor működni fog az a megállapodás. Én hiszek abban, hogy itt azért van egy nagyon tiszta érdek, a hirdető is, az ügynökség is, a tartalomszolgáltató is nagyobb bevételt szeretne elérni. Egységnyi az, hogy mit költenek el, ez tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy egy válságos időszakban, amilyen most van, kevesebb, mert egyszerűen az értékesítés, a vásárolt árumennyiség is kevesebb, egy konjunkturális időszakban több, de az, hogy ez, amit elköltenek, ezt nálam költsék el, ha nálam hatékonyabban költhetik el, akkor én ezért mindent elkövetek. Ez megéri annak is, aki elkölti a pénzt, hogyha itt költheti el hatékonyabban. Tehát itt olyan érdekek működnek, amik biztos, hogy a tartalomszolgáltatók, vagy a hirdetők, vagy az ügynökségek között meglévő természetes versenyt is közben ilyen szövetségek és együttműködések kialakítására kell, hogy rábírják, mert ez az érdekük.
És mit gondolsz, hogy mi lesz Murdoch elképzelésével, ez sikeres lehet-e?
Én azt hiszem, hogy a gazdasági lapokban, ha azok nagyon kemény információt tudnak közölni, olyanokat, amelyeket más nem közöl ingyen, olyanokat, amelyek valóban pénzcsináló információk, azoknál be fog jönni. Azoknál a lapoknál viszont, ahol tényleg könnyen megkerülhető a hír és a bulvár információhoz, szinte bárhonnan hozzájutnak, akár a blogokból, majd a userek, sokszor hamarabb, mint ezekből a lapokból, ott iszonyatosan csökkenni fog a bevétel. Egyébként hát ez az, ami mutatja, hogy például a Napi Gazdaság, amelyik nálunk bizonyos híreit pénzre adja, úgy, ahogy működteti ezt a modellt, annak idején az Origo megpróbálta az üzleti negyeddel a hasonlót, hogy pénzre adja az információt, és hiába próbált még üzleti információt is adni, mivel megkerülhető volt az az információ, és nem volt unikális, ezért teljesen megbukott ez a kezdeményezés. Ez a modell mai világban azért nem létjogosultabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, mert ráadásul sokkal több ingyenes információ van a neten, sokkal könnyebb megkerülni az ilyen fizető információkat. Ez csak úgy működne, hogyha valami olyan erőteljes mozgalom bontakozódna ki, hogy szinte mindenki egyszerre csak pénzért lenne hajlandó adni a tartalmat, erre pedig nagyon kicsi az esély.
Miért pont most merült fel újra ez az egész? Tehát az időzítés, nem értem, hogy itt a válság közepette. Ezek szerint ennyire csökkentek a bevételeik?
Igen, tehát nem tudok más magyarázatot, mint hogy a válság közepette mindenki keresi, hogy hogyan lehetne növelni a bevételeket, és valahogy újra felfedezték a spanyol viaszt, tehát újra rájöttek, hogy jé, hát a tartalomért is lehet kérni pénzt. Ezek a modellek egyébként nagy valószínűséggel valamilyen szinten, mondom, működhetnek, de akkor például vannak az ilyen vegyes modellek, tehát amikor például én a felhasználó választására bízom, hogy fizet azért mondjuk, hogy ne kapjon reklámot, de akkor fizet a hírért, vagy elviseli a reklámot, tehát azt, hogy a felhasználót még csak választás elé se állítják, hanem csak pénzért adják a hírt, az a felhasználóknak egy jelentős részét, nyilván egy szűk részét, akinek nem számít, hogy ilyen egy-két dollárnyi vagy néhány száz forintnyi összeget fizessen egy hírért, azokat nem zavarja a dolog, de a felhasználóknak egy jelentős részét az ingyenes hírforrások felé fogja terelni.
Ha már szóba került a válság, itt Magyarországon mennyire érződik az online piacon hirdetési bevételek, mennyire maradnak el, stb.
Én attól tartok, hogy ezt azért igyekeznek azok, akiknek csökkentek a bevételek tagadni, és különbözőképpen is érintette a válság azért a nagy online médiumokat. Tudomásom szerint az év első felében egy kicsit jobban sújtott az Origót mondjuk, mint az Indexet, tehát itt vannak a versenyhelyzetből fakadó eltérések is. Alapvetően bejött az a jóslat, hogy a legkevésbé az online reklám esett vissza. Még az is lehet, hogy majd az évvégi mérések azt bizonyítják, hogy nem is esett vissza, csak esetleg nem nőtt olyan gyorsan, mint tavaly. A teljes reklámtorta csökkenésével ugyanis nagyon sokan elkezdték keresni azt, hogy ha már kevesebbet költök, azt a kevesebbet hogyan tudom hatékonyabban elkölteni, és ez azért sokakat az online reklám felé terelt. Amikor mondjuk egy cég visszafogta a reklámbüdzséjét, és azt mondta, hogy most akkor a felét költöm el, akkor nem egyenletesen fogta vissza, tehát nem azt mondta, hogy amit eddig a újságokra, amit eddig a televízióra, amit eddig az online-ra költöttem, mindegyiket lefelezem, hanem többnyire az történt, hogy a kevésbé mérhető, kevésbé hatékonyabb eszközök felől átcsoportosította pénzeit az online marketing felé. Így biztos, hogy minden másút sokkal erőteljesebben csökkent a reklámköltés, mint az online világban.
Vértes János, az Advertikum elnökét, illetve a Prim Online főszerkesztőjét hallottuk. Köszönöm szépen!